Kedves hallgatóm! Pál apostol második korintusi levelének negyedik fejezete alapján azzal foglalkozunk, hogy a sátán elvakította a világiak gondolkodását, mert hitetlenek. Hallottál-e már valakit, aki ezt mondta? Nem értem az evangéliumot. Egész életemben hallgattam, de nem jelentett semmit. Hallottam az emberektől ezt a kifogást. Mi történt? Az ördög elvakította őket. A világosság fénylik, de az ördög elvakítja a szemüket, hogy ne lássanak. Ez mindig emlékeztet engem egy csoport bányászra, akik lentrekedtek egy robbanás után a mélyben. Végül élelmet juttattak hozzájuk, és elektromosság érkezett oda, ahol csapdába kerültek. Egy fiatal bányász belenézett a fénybe, és ezt mondta: miért nem kapcsolják fel a villanyt? Mindenki döbbenten nézett rá. Megvakította a robbanás. A sátán megvakítja az embereket. Ezt mondják: miért nem kapcsoljátok fel a villanyt? Egyáltalán nem látom az evangéliumot. Ez a vakság a sátántól ered. Mások meg így szólnak: vannak a Bibliában olyan részek, amiket nem tudok elhinni. Nem tudom miért, de egyszerűen nem vagyok képes elhinni azokat. A minap levelet kaptam egy férfitól, aki azzal vádolt, hogy olyan evangéliumot prédikálok, ami nem igaz, és ezért a Biblia sem igaz. Milyen fennhéjázás! Azt írtam neki, hogy még sohasem olvastam olyan levelet, amiben az elbizakodottság és tudatlanság ilyen töménységével találkoztam volna. Tudod-e, hogy mi volt a valódi problémája? Nem a Bibliában vannak olyan kijelentések, amiket nem tud elhinni. A probléma az, hogy bűn van az életében, és a bűnt elítéli a Biblia. Nem akarta elhinni. Ez nagyon sok ember helyzetének a tükre manapság. A probléma nem a Bibliában van. A probléma az életükből fakad. Barátom, ha bűnben akarsz maradni, akkor ezt is megteheted. Ez a te veszteséged. De odafordulhatsz Krisztushoz. Ne mondd nekem, hogy nem tudod megtenni. Krisztushoz fordulhatsz, ha akarod. Mihelyt valaki olyan helyre jut, ahol bűnösnek látja magát, és ezt mondja: kész vagyok hátat fordítani a bűnömnek, kész vagyok elfogadni Krisztust, mint megváltómat, akkor azonnal üdvösséget nyer. Isten igéje világosság. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy nem látja a fényt, ahelyett, hogy a Bibliát hibáztatná, miért nem néz szembe bűneivel Isten színe előtt? Aztán nem lesz nehézsége a hittel. Szeretnék idézni Sir Isaac Newtontól: bizonyára senki sem mondhatja, hogy nem volt intellektuális egyéniség, vagy hogy nem volt kiemelkedő képességű. Egy napon valaki ezt mondta neki: Sir Isaac, nem értem, úgy tűnik, hogy ön képes hinni a Bibliában, mint egy kisgyermek. Próbáltam én is, de nem tudom megtenni. Sok nyilatkozata nekem semmit sem mond. Nem vagyok képes hinni. Nem vagyok képes megérteni. Sir Isaac Newton ezt válaszolta: valamikor bemegyek irodámba, és szórakozottságomban próbálok meggyújtani egy gyertyát, amikor az oltókupak rajta van. Bosszankodom, hogy nem vagyok képes meggyújtani. De amikor eltávolítom az oltókupakot róla, akkor képes vagyok gyertyát gyújtani. Attól tartok, hogy a te esetedben ez a koppantó a bűneid miatt van rajtad. Ez szándékos hitetlenség benned. Fordulj Istenhez bűnbánattal. Készülj fel, hogy Isten lelke kinyilatkoztassa neked igazságát, és az öröme lesz az, hogy megmutassa Isten kegyelmének dicsőségét Jézus Krisztus arcán. Sir Isaac Newton nem csak nagy tudós volt, hanem nagy prédikátor is. Miért nem hisznek az emberek? Mert a sátán megvakította a szemüket, hogy nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Ez dicsőséges evangélium, de azért dicsőséges, mert bemutatja Krisztus dicsőségét. Nyilvánvalóan ezt az emberek nem akarják látni, mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgátokat, Jézusért. Második Korintusi levél, 4. rész, 5. vers. Az Úr Jézus Krisztust prédikáljuk. Hidd el nekem, barátom, hogy segítségre szorulunk, amikor hirdetjük Isten igéjét. Az ellenség támad minket, és megvakítja az emberek értelmét. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Második Korintusi levél, 4. rész, 6. vers. Pál visszamegy a teremtés korába, amikor Isten megteremtette a világosságot. Nem tudom, hogy a teremtés mikor történt. Nagyon sokan úgy vélik, hogy akkor nevezhető valaki fundamentalistának, ha elhiszi, hogy Isten a világegyetemet Krisztus előtt 4004-ben teremtette. Nem ismerek fundamentalistákat, akik ragaszkodnak ehhez az ostoba állásponthoz. Isten a kezdetben teremtette a világegyetemet. Nem adta meg nekünk a dátumot. Isten az örökké valóság Istene. Nem ül, hogy ujját forgatva megvárja, míg az ember megjelenik a színen. Az ember késői teremtmény természetesen, de Isten itt volt már nagyon régóta. Azt az álláspontot követem, hogy ezt a világegyetemet Isten nagyon régen teremtette, és valami történt ezzel. Bizonyítékai vannak valamilyen félelmetes katasztrófának. Valami történt a tökéletes teremtett világgal. Mózes első könyvében azt olvassuk, hogy Isten teremtette a világot. Isten lelke lebegett fölötte, vagyis kotlott a vizek fölött. Aztán Isten ezt mondta, legyen világosság, és lett világosság. Pál azt mondja, hogy az az Isten, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Mint ahogy Isten lelke lebegett a vizek fölött, ugyanúgy Isten lelke lebeg a lélek fölött. Ő teremt bűntudatot szívünkben. Aztán újjászül minket Krisztusnak, Isten képmásának alapján, és ránk ragyog dicsőséges evangéliumának fénye. Ahogy valaki mondta, a pillantás megvált, de a folytonos nézés megszentel. Sok időt kell töltenünk azzal, hogy őt nézzük, de még ezzel együtt is törékeny cserépedények vagyunk. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Második Korintusi levél, 4. rész, 7. vers. Cserépedények vagyunk. Itt nagyon élénk kép tárul elénk. A cserépedény görögül osztrakinosz, vagyis amit az archeológusok föltárnak ma a föld alól. Valójában sok ásatást végeznek az ősi városok romjai között, ahol mindenütt összetört cserépedények, agyagedények találhatók. Amikor Libanonban voltam, elmentem Tíruszba, és végig sétáltam az ásatások mentén. Ez azon a területen van, ahol Nagy Sándor betöltötte a sziget és a szárazföld közti területet, és félszigetet alkotott. Kimentem, hogy meglássam az ott folyó ásatásokat. Olyan sok törött cserép volt, hogy megtölthettem volna egy kosarat. Itt ezt a képet látjuk magunk előtt. Gyenge agyagedények Cserepek vagyunk összetörve. Ez a kincsünk. Milyen kincs? Ez a dicsőséges evangélium. Hordozzuk ezt a dicsőséges evangéliumot a mi kis, törékeny cserépedényünkben. Pál ezért mondja, nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat, Krisztusért. Néha úgy képzeljük, hogy milyen jó volna nagy prédikátorrá válni, vagy esetleg nagy kereszténynek lenni. Ez az egyik oka annak, hogy nem vagyok biztos benne, hogy mindezeket a bizonyságtételeket kell hallgatnunk, amiből olyan sok van napjainkban. Nagyon könnyű valakinek dicsekednie bizonyságtételével. Ha Jézus Krisztus nem dicsőül meg egy bizonyságtételben, akkor annak nem sok értelme van. Végül is mi csak szolgák vagyunk. Ez a legjobb, amit elmondhatunk magunkról. A cserépedények hasonlata visszavisz minket Gedeon korába. A Bírák könyve 7. részében olvassuk, hogy Gedeon csak 300 férfit vitt magával, hogy megszabadítsa az országot a megszámlálhatatlan midjáni támadótól. Mindenkinek volt egy kürtje, fáklyája és korsója vagy cserépedénye. A cserépedényekben vitték fáklyáikat, hogy ne legyen látható a fény a távolból. Amikor aztán a midjániak közé kerültek, összetörték a cserépedényeket. Csak a cserépedények összetörése után lehetett látni a világosságot. Barátom, éppen erre van ma is szükségünk. Össze kell törni a cserépedényt. Pál apostol tudta, hogy mi az, amikor valaki szenved Jézusért. Annak az edénynek össze kellett törnie. Ma az a baj, hogy nem nagyon vagyunk készek erre. Emlékszem Dr. George Gill egyik történetére, amit az osztályban mondott. Amikor valaki megszületik, valaki másnak gyötrődnie kell érte. Azért nem akarnak az emberek újjászületni, mert nem akarják vállalni a szülési fájdalmat. Nagyon sokat hallunk ma a bizonyságtételről, de barátom, milyen árat vagyunk készek érte megfizetni? Nem elég csak bekopogtatni valakinek az ajtaján. Nem akarom ezt semmissé tenni, és nem azt mondom, hogy ez nem fontos, de hirdetem, hogy a cserépedényt össze kell törni. Nem járhatunk a magunk útján és az Úr útján egy időben. El kell döntenünk, hogy követjük-e őt, vagy nem. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Második Korintusi levél, 4. rész, 8. vers. Pál összehasonlítást végez e helyen. Ezt mondja, szorongatnak minket. Ez összehasonlítást fejez ki, de ezt mondja, nem szorítanak le. Akadályozták őt, de továbbra is prédikálta az evangéliumot. Kézitusát folytattak vele, de nem tudták elfordítani Istentől. Kétségeskedünk, amiből nem találta meg a kiutat, de nem esünk kétségbe. Isten lelke kivezette őt a bajból. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Második Korintusi levél, 4. rész, 9. vers. Üldözte őt az ellenség, de nem volt elhagyatott. Nem győzött rajta semmilyen ellensége. Amikor börtönben volt, ezt írhatta a Filippieknek. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Filippi levél 1. rész, 12. és 13. vers. Még amikor bebörtönözték, akkor is elmondhatta, hogy mellette állt az Úr. Letipornak, de el nem veszünk. Ez óriási nyilatkozat. Az ellenség összetiporta. de az ellenség nem pusztította el és nem ölhette meg. Mindezekben a kifejezésekben Pál szójátékot használ, ami elvész a fordítás során. Talán így adhatnánk vissza a mi nyelvünkön. Ránk taposnak, de nem taposnak el. Pál még élete végén is elmondhatta. Futásomat elvégeztem. Pál győztes harcot folytatott, bár nagyon gyengének érezte magát. Gyengesége ellenére is erős volt. Ha láthattuk volna ezt a kis, gyenge, beteges zsidót, amint feltámadt a római hatalom ellen, akkor arra következtethettünk volna, hogy semmit nem ér el. De barátom, tény az, hogy elvitte az üzenetet a római birodalom minden tájára. Még Gibbon történész is azt mondta, hogy a római birodalom nem állhatott ellent Krisztus evangéliuma prédikálásának. Hadd mondjam, hogy az evangélium továbbra is ledönti a trónokat. Úgy látszott, Pál gyenge volt, és Isten újból meg újból megszabadította. Csodálatos eszközöket alkalmazott, és használt természetes eszközöket is. Isten sohasem hagyja el szolgáit. A megalkuvás korában, a kényelem szeretet korában élünk, amikor azzal mérik le az ember értékét, hogy mennyire népszerű és hány barátja van. Dr. Bob Schuller szokta mondani: én azzal mérek le valakit, hogy milyenek az ellenségei. Fontos, hogy helyesen bánjunk ellenségeinkkel. Jézus mondta, hogyha őt szeretjük és követjük, akkor a világ gyűlöl minket. Pálnak megfelelőek voltak az ellenségei. Bízom abban, hogy a mi ellenségeink is megfelelőek. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. 2. Korintusi levél, 4. rész, 10. vers. Gondoljunk arra, hogy az 1. Korintusi levél 15. részének 31. versében Pál elmondhatta, hogy naponta meghal. A római levél 8. részének 36. versében ezt írta: hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. Az 1. Korintusi levél 4. részének 9. versében ezt olvassuk: mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. A kereszténynek nem szabad félnie a szenvedéstől. Jézus mondta, hogy a világ gyűlöl minket, ha őt követjük. Csodálatos ma kiállni az Úr Jézus Krisztus mellett, mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. 2. Korintusi levél, 4. rész, 11. vers. Lényegében akkor vagyunk a legerősebbek, amikor a leggyengébbnek érezzük magunkat. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva: hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. 2. Korintusi levél, 4. rész, 12., 13. és 14. vers. Érdekes megjegyeznünk ezen a helyen, és ezt nagyon fontos meglátnunk, hogy Pál nem tekintette befejezésnek a halált. Azon túl tekint. A halál pusztán egyik állomása az életének. A következő fejezetben arról beszél, arról a vigasztalásról, amit a Krisztusért való bizonyságtétel szolgálatában nyer. Vigasztalás van abban, hogy valaki leteszi életét Jézusért. Itt azt mondja, hogy egyé vált az élő Krisztussal. Meghalt a világnak, mert csatlakozott az élő Krisztushoz. Aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. 2. Korintusi levél, 4. rész, 15. és 16. vers. Ez csodálatos igevers, amint öregszünk, egyre inkább feltűnnek testünkön a mulandóság jelei. Mégis növekszünk a kegyelemben és Krisztus ismeretében. Néha azt kívánjuk, hogy bárcsak fiatalabbak lennénk, és ilyen ismerettel kezdhetnénk az életet. Ennek a régi testnek meg kell halnia, de új testet kapunk. A külső ember megromlik, de a belső ember megújul napról napra. Közelebb érzem magamat ma az Úrhoz, mint amikor elkezdtem a szolgálatot. Akkor fiatal voltam, és tele voltam lelkesedéssel, de nem sokat ismertem. Milyen sokszor megbotlottam, és milyen tudatlan voltam. Most egy kicsit többet tudok, egy kicsit már növekedtem az évek folyamán. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy lehetőséget adsz nekem a növekedésre, és ehhez szent igéd és szent lelked által kapok tőle segítséget. Add, hogy állandóan növekedhessem továbbra is a kegyelemben és az Úr Jézus Krisztus ismeretében. Ámen.